Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvassuk, az első részből, a 11. verstől a 23. versig. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének, kik előre reménykedtünk a Krisztusban. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Annak okáért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni ti értetek, emlékezve rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek adja, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek közt, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindenek fölött az Anyaszentegyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozzád emeljük a szívünket, szeretnénk téged imádni, tisztelni, téged, aki eljöttél erre a földre, meghaltál, feltámadtál, legyőzve a halált, és aztán megdicsőítettél. Az Atya ültetett téged a mindenség irányító pozíciójába, és a lábad alá vetett mindent, bennünket is, személyesen minnyájunkat. Illendő, hogy imádjunk és tiszteljünk téged, és szeressünk téged, aki mielőtt a mindenség urává lettél volna, előtte a mindenség megváltójává lettél a Golgota keresztjén. Köszönjük néked a te nagy hatalmadat és szeretetedet, ami csodálatosan ötvöződik a te személyedben. És köszönjük néked, hogy egyáltalán a Bibliából így ismerhetünk meg téged. Kérünk téged, szerető és hatalmas Urunk, szent lelked által szólj hozzánk az ígén keresztül a mai napon is. Te igazíts el bennünket, te tanácsolj bennünket életünk minden kérdésében. Adj válaszokat azokra a kérdésekre is, amik bennünk vannak. Kérünk, te vezérelj bennünket az igazság ösvényeire. Köszönjük néked most, hogy az elmúlt héten is hatalmas szereteteddel hordoztál bennünket. Kirendelted mindazt, amire testünknek, lelkünknek szüksége volt. Légy áldott, hogy gondot viselsz rólunk, személyesen, családjainkról, ismerőseinkről, országunkról. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, és kérhetjük, légy jelen köztünk, és áld meg a te ígédet szívünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, a 380. énekünknek a 7. versét énekeljük. A 380. énekünk 7. verse így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket!
Krisztus, segélj minket!
Hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 9. rész első 5 verséből. Leülve figyelmesen hallgassátok Isten írott igéit. Tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 9. részében az első 5 vers így szól hozzánk. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnam, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól, az én atyám fiaiért, kik rokonaim test szerint, kik izraeliták, kiké a fiúság, és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az isteni tisztelet, és az ígéretek, akiké az atyák, akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Kedves testvéreim, a mai napon szavazhatnak népünk tagjai, és kifejezésre juttathatjuk, hogy véleményünk szerint rabok legyünk, vagy szabadok. Azaz engedjük-e, hogy mások, tőlünk idegen népek, szóljanak bele népünk életébe, vagy a magunk kezébe kívánjuk tartani dolgainkat. Jézus Krisztusra, az ígére és általa Istenre figyelve és neki engedelmeskedve. Odaállunk-e egy nem szavazattal népünk jelenlegi vezetői és választott parlamentünk mögé, engedve a kérésüknek, hogy maguk mögött tudva nemzetünk nagyobb részének támogatását, védjék hazánk szabadságát, szuverenitását azokkal szemben, akik ezt támadják. Vagy hát magukra hagyjuk őket, hadd vívják csak magukba élet-halál harcukat. Úgyis olyan jó jobboldaliak ők. Nos, ma ezzel kapcsolatban feleleveníteném köztetek az ige ilyen helyzetekre vonatkozó útmutatását, amit a református elődeink különösképpen is felfedeztek, és amennyire tőlük tellett, ki is dolgoztak. Lássuk hát, hogy milyen gazdag is tulajdonképpen a mi református hitünk. Hogy még ilyen kérdésekbe is, amik ma vannak előttünk, ad nekünk alapvető eligazításokat. Az Istennek a szuverenitásából kell elindulnunk. Abból, hogy Isten úgy jelenti ki magát nekünk a Bibliában, mint aki az egész mindenségnek az ura. A Zsoltárok könyvében olvassuk a sok ige közül talán az egyik legismertebbet, az Úré a Föld és annak teljessége. Minden Isten alá tartozik. Minden. A Föld és annak egész teljessége. A Föld sokszor a héber nyelvben az emberiséget jelenti. Az emberiség és annak teljessége. Úgy mondjuk ezt, hogy Isten szuverén, ura az egész földnek, az egész emberiségnek. Olyan hatalommal bír, ami felett nem áll más hatalom. Nincs alávetve senki és semmi hatalmának és erejének. Ő mindig csak parancsolhat, de soha nem kell, hogy engedelmeskedjen. És nem korlátozza semmi önmagán kívül. Senki nem bír ezzel a szuverenitással, ezzel a hatalommal, amivel Isten bír. De azt is olvassuk a Bibliában, testvérek, hogy Isten ezt a számunkra fölfoghatatlan hatalmat, szuverenitást átadta a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus maga mondja mennybe menetel előtt, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Ilyen hatalmas úrként küldte ki tanítványait a misszióba. Ezt a hatalmassá tett Jézust, ahogy itt az Efézusi levélben olvastuk, Isten felültette a mindenségnek a trónjára. Mindent az ő lábai alá vetett. Az ő lábai alá, aki előbb a földre szállt, aki magára vette a bűneinket, és elviselte azok igazságos ítéletét, és nekünk kereszthalálával bűnbocsánatot szerzett, és biztosította, hogy a mennyei atya minket visszafogadjon magához, mint gyermekeit, megbocsátva bűneinket, és megajándékozzon minket földi és örök kincseivel is. Jézus tette mindezt irántunk való szeretetből, de az atya iránti mélységes szeretetből és tiszteletből is. Erről beszél nekünk az evangélium. Az atya tehát őt ruházta fel azzal a szuverén hatalommal, amivel ő maga is rendelkezik. Jézusnak olyan nevet adott, amely minden név felett való, hogy egy másik apostoli iratban olvassuk. És ő most már azt jelenti, mindenek fölött áll a látható világban és a láthatatlan világban. Jézus a láthatatlan világban ura az angyaloknak, a démonoknak, a sátánnak. A látható világban ura minden egyes embernek. Mindegy, hogy milyen pozícióban van. Családfő, nemzetfő, munkahelyi vezető, egyházi vezető, katonai vezető, vagy éppen beosztott ezeken a helyeken. Jézus mindenek fölött úr, és ez az uralma egy pillanatra se, egy tized másodpercre se, vagy ezred másodpercre se szűnik meg. Látjuk Jézusnak ezt a dicsőségét, ami az Atya dicsőségével tulajdonképpen egy. És ha ezt látjuk, testvérek, akkor ebből az következik, hogy a Földön mindenkinek, nemre, vallásra, fajra, nyelvre, bármire való tekintet nélkül, ehhez a Jézushoz teljes bizalommal, hittel, imádattal és engedelmességre való készséggel kell fordulnia. Aki ezeket nem adja meg neki, hanem megtartja embereknek, bálványoknak, pártoknak, önmagának, az a legsúlyosabb vétket követi el, és előfizet magának egy helyet a külső sötétségen. Aki viszont megteszi ezt, hogy meghódol Krisztus előtt, a meghalt, feltámadott, megdicsőített Jézus előtt, az Isten ígérete szerint földi életébe is, örök életébe is ajándékokat, áldásokat kap Istentől. Lelkieket is, olykor testieket is. Tehát a nagy kérdés hozzánk, amire mindjárt felelnünk kell itt az elején, hogy kicsoda nekünk Jézus. Látjuk-e Jézust a maga dicsőségében, amit az Atya adott neki? És imádjuk-e őt, és bízunk-e benne, és hiszünk-e benne, és engedelmeskedünk-e neki minden dolgomban, amit kér tőlünk, vagy pedig nem. Minden esetre az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelke által azon dolgozik, hogy erre az ő imádatára, tiszteletére és szeretetére mindnyájunkat ugye eljuttasson. És ha már eljuttatott, akkor ebben jól meg is erősítsen bennünket. A másik dolog még, amit el kell mondanom, ha látjuk Jézusnak ezt a mindenek fölött való uralmát, akkor ebből az is következik, hogy nekünk ugyan nem kell félni senkitől és semmitől. Nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak a lelkét. Lehet, hogy némelyek meg akarnak félemlíteni minket földi ellenségektől, vagy más egyéb hatalmasságoktól, de nekünk nem kell félni. A félelem mindig lebénít, elveszi a józanságot, tönkretesz minket, felemész bennünket. Aki viszont látja, hogy Jézus Krisztus kezébe van minden hatalom, és én az övé vagyok, és én az ő kezébe vagyok, mint aki imádom őt, szeretem őt, bízok benne, annak nem kell semmi félnie. Azt tudja, hogy minden szál ott van az ő kezébe, minden szál ott van, és az irányítás ott ő nála fut össze, aki az én szerető megváltom, és az én hatalmas, mindennél hatalmasabb uram. Miért féljek? Mitől remegjek? Hát az első kérdés, hogy Jézusnak az imádói vagyunk-e, tisztelői vagyunk-e, igyekszünk-e az ő Bibliába kijelentett akaratának engedelmeskedni, szeretjük-e őt, mint megváltó úrunkat, ott van-e a szívünk közepébe a Krisztus, és keressük-e, mint a mi drága urunkat, és várjuk őt, mint a mi hatalmas urunkat, és oda bíztuk-e magunkat, meg egész életünket őre áll. Azonban erről az Isten, illetve Krisztusunk szuverenitása kérdéséről át kell most mennünk a második pontra. Az Istentől származó életszféráknak, vagy életköröknek a kérdésére. Amikor ugyanis azt mondjuk, hogy Isten mindent Jézus Krisztus lábai alá vetett, mindent, akkor azt kell látnunk, hogy Isten ezt a mindent, ezt a látható mindenséget, most elsősorban erre gondoljunk, amiben élünk, ezt a látható mindenséget, ami Jézus lábai alatt van, ezt különböző, egymással összeérő, egymásba tűnő zónákra, szférákra osztotta, szeletekre osztotta. Az egész egyet alkot, de mégis föl van így osztva. Ezek közül az életszférák, vagy életkörök közül ötöt szeretnék itten megemlíteni nektek. Legelőször is itt van az Isten által létrehozott családnak, a családnak az életköre, életszférája. Ádámot és Évát megalkotta Isten, és őket összekötötte, összeházasította, és rájuk bízta a szaporodást, a sokasodást, és Isten ezzel létrehozta a családnak az életkörét. Nem kell most ebben nagyon belemennünk, csak lássuk. Van az Isten által teremtett életszféra, életkör, a család életköre, amiben mindnyájan egyébként benne is vagyunk. A második ilyen kör, szféra a világban a nemzetnek a szférája, a nemzetnek a szférája. Ezt is Isten alkotta akkor, amikor Bábelnél összezavarta az ős nyelvet. Isten összezavarta az emberiségnek az egy nyelvét, és az egy nyelv, akkor hát egy-egy nyelvet beszélő emberek egy-egy csoportba tömörültek, és mert megértették egymást, ők értették meg egymást, és szépen elvonultak valahová, a földrajzi térképen, valahova elmentek lakni. Erről ír nekünk a Mózes első könyvének a 10., illetve 11. része. Az özönvíz után Noénak ugye a fiai, Sém, Kám, Jáfet, az, akiből a Biblia levezeti az egész emberiségnek a különböző nagy csoportjait és nemzeteit is. Mindegyik csoport a bábeli nyelv összezavarás után a maga saját nyelvét beszélte, és olvassuk a Mózes első könyvének 10. részében, vagy háromszor olvassuk, hogy ezek a Sém, Kám, Jáfet leszármazottai, az ő családjaik, az ő nyelvük, földjük és nemzetségük szerint telepedtek le valahol. Családjaik, nyelvük, földjük és nemzetségeik szerint telepedtek le. Isten valahogy úgy adta, hogy legyen egy nyelve egy embercsoportnak, amely nyelv egy sajátos gondolkodásmóddal párosul, amely nyelv egy nemzet szervező és nemzet föntartó erővé válik, és Isten létrehozta így a föld népeit, és ahogy Pál apostol mondja, kijelölte még lakozásuknak a határait is. Az aténi beszédben mondja, hogy Isten kijelölte a népeknek a lakozási határait is. Sőt, a korszakot is, azt az időt is, amikor éljenek. A világkormányzó Isten ezt így intézte a világba. Létrehozta nem csak a családokat, hanem a családokból ezeket a sajátos képződményeket, a nemzeteket is. Akkor még nemzetállamok, mint mai tényezők nem voltak, de a nemzetek már valahol éltek a földkerekségen. A harmadik szféra, amit meg kell említenünk, életszféra vagy életzóna, a politikai közösségnek a zónája vagy életköre. Ugye van egy nemzet, a magyaroknál ezt nagyon lehet látni, mert mint nemzet nagyobb vagyunk, mint az államunk. Mert ez a kicsi ez a Magyarország, egy kis ország. Magyarok vannak körülöttünk mindenhol, saját magunkkal szomszédosok vagyunk, meg még a világ egyéb pontjain is ugye élnek honfitársaink. De van egy politikai életközösségünk is, ahol nekünk élni kell. Ennek az életközösségnek az élére Isten rendelt egy felsőbbséget. Ezen a társadalmi politikai szférán belül beszélhetünk aztán egy negyedik életkörről, a kulturális életszféráról. Isten, megint Isten hozta ezt létre, amikor rábízta az emberre a teremtett világnak a kutatását, a megismerését, akkor létrehozta ezzel az intellektuális kultúrának a szféráját, ez a tudományoknak a szférája. Aztán a világra azt mondta, hogy kell megművelni az embernek, és ezzel Isten létrehozta, elindította a gazdasági kultúrának a szféráját. Isten hozta létre a gazdaságot a világban. Létrehozta ezen kívül az esztétikai kultúrának a világát is, a művészeteknek a világát is. Tehát először a család szféráját kell látnunk, azután látni kell a nemzetnek az életszféráját, látni kell a kulturális életszférát, ami megint belül ilyen alszférákra oszlik. A negyedik életszféra tulajdonképpen, az ötödik életszféra az egyház. Az Istennek a népe. Az Istennek a népe, a hit közössége. Amit a világ kezdetétől fogva, hogy mondja a Heidelbergi K.T. a Biblia alapján, a világ kezdetétől fogva Isten alkot ebben a világban. Summa-summarum, hogy látjuk ezeket a család, nemzet, a politikai közösség, a kulturális közösség és az egyháznak a szféráit. Ezekre a szeletekre, főbb szeletekre osztotta, hogy így mondjam, Isten azt a mindenséget, az emberiséget, amit ő alkotott meg. Tulajdonképpen ez az egész, ahogy mondtam, és ezen értsük most ezeket az életszférákat, és mindegyik fölött Jézus az Úr. Mindegyik fölött Jézus az Úr. Az embernek meg, akár tetszik neki, akár nem, akár elhiszi, akár nem, valahol ott van ezekben az életszférákban, és Jézus uralma alatt áll. Lebontva rád, meg rám, minket Isten nem úgy tett a világba, hogy állunk, mint egy szál így ujjam így önmagamba, hanem beletett Isten egy családba, ha tetszik, ha nem, vannak szüleink, beletett Isten egy nemzetbe, amiben beleszülettünk, beletett Isten egy társadalmi, politikai közösségbe, amiben benne élünk, ha tetszik nekünk, ha nem, van egy kultúránk, és ha tetszik, ha nem, van egy egyházunk. Az egyház az, amiben nem beleszületünk tulajdonképpen, hanem abban hitáltal térünk bele, de van egy ilyen szféra is az életünknek. Benne vagyunk ezekbe a szférákba, mindnyájan benne mozgunk, ha tetszik nekünk, ha nem. És ez az egész ott van Krisztus lába alatt, illetve Isten lába alatt, így is mondhatom, de most maradjunk a Bibliánál, hogy Krisztus lába alatt. Nagyon fontos dolog még itt megérteni, testvérek, azt is, hogy az élő Isten a különböző életszféráknak, életköröknek az élére mindenhol vezetőket, vagy vezető testületeket adott. Ezeknek a vezetőknek, vagy vezető testületeknek Isten a saját hatalmából hatalmat kölcsönzött. Hogy mintegy az ő hatalmából uralkodva, vagy vezetve a rájuk bizottakat, előtte való felelősségük teljes tudatába irányítsák, és vezessék, és védjék, és oltalmazzák, és gondozzák azokat, akiket Isten a kezükre bízott. Ezt megint le kell bontani egyszerű nyelvre, ugye? Itt van például a család, ott a legegyszerűbb megérteni. Isten a családi szféra élére állította a szülőket, de a szülők közül is különösképpen a férfiakat. És adotta a férfiaknak, de a szülőknek is tulajdonképpen tekintélyt, hatalmat arra, hogy a családot vezessék. Nem a gyerek vezeti a családot, nem a gyerek körül forog a világ a családba, hanem a szülők körül. És a szülők közül is Isten kiemelte, hogy a nő fölött áll egy picikét fölötte áll a férfi, a férj. És Isten ezt az általa adott szülői tekintét az ötödik parancsolatban még ráadásul le is védte, és azt parancsolta a gyerekeknek, hogy engedelmeskedjenek, tiszteljék a szüleiket, és engedelmeskedjenek neki. És ezért minden gyerek felelős. Nem azt kell nézni egy gyereknek, hogy a szüleim érdemesek-e arra, hogy engedelmeskedjek nekik és tiszteljem őket, hanem azt kell néznie, hogy Isten azt mondta nekem, hogy akármilyenek a szüleim, akkor is tisztelnem kell őket, és engednem kell nekik. Ez az alapvető dolog. Lehetne még ezt finomítani, de most a lényeget kell, hogy értsétek. De ugyanez igaz, testvérek, amely a családi szférára igaz, ugyanez igaz mondjuk a társadalmi közösségnek, a politikai közösségnek a szférájára is, ahova Isten felsőbbséget adott. Adott felsőbbséget. A Római Levél 13. részében Pál apostol leírja, hogy a felsőbségeket Isten rendelte a különböző társadalmaknak az élére. Hogy az most király, vagy micsoda, mindegy, hogy micsoda. Valamiféle vezető testületek vannak a nemzetek fölött. Minden egyes nemzet fölött. És ezeknek a hatalmát is Isten adta, Isten kölcsönözte a magáéból, vagy Krisztus, mindegy, hogy mondjuk. És ezek az emberek, akik részesülnek egy nemzet vezetői hatalomból, ők Istennek felelősek azért, hogy kezelik ezt a hatalmat, mire használják az ő hatalmukat. Nyilván arra kell használniuk, hogy mint egy családfőnek a magáét, hogy védje a családját, hogy oltalmazza, hogy gondozza, egy nép vezetőinek, felsőbségének, és ugyanerre kell használnia a hatalmát. Istenre figyelve. A nép alattvalóinak pedig ugyanaz a feladata, mint a gyerekeknek a családban, hogy engedjenek a felsőbségnek. Pál azt mondja, hogy engedelmeskedéssel tartozunk, akármit kérnek tőlünk, kivételt tesz a Biblia alapján, a hívő ember azt mondja, ha a felsőbség olyan dolgot kér tőlem, ami Isten igéjébe ütköző, akkor nem kell neki engedelmeskedni. Akkor lehet a passzív rezisztenciát, ellenállást választani. Sőt, a reformációban még beszéltek arról is, hogy olykor a hívő emberek az istentelen felsőbséggel még aktív rezisztenciát is, tehát forradalmi fellépést is tanúsíthatnak. Na már most nem akarok megint ebbe belemenni, a lényeget értsük, testvérek, hogy Isten az életet különböző zónákra osztotta, amelyek úgy egymásba tűnnek. Egy ember nem tudja, hogy most pontosan melyikbe is van, de mindegyikbe ott van. Amikor otthon vagyok, leginkább érzem, hogy a családba vagyok, de hát ugyanakkor benne vagyok egy nemzetbe is, meg a családomba, az államba is, amiben élnem kell, meg benne vagyok a kulturális közösségbe is, akkor is, ha csak otthon ülök. És benne vagyok az egyházban, én meg pláne benne vagyok, mert itt ülök a parókián. De benne vagyok a hívők közösségében is. És ezek fölött, a közösségek fölött Isten felsőbbség, mindegyiknek a maga kis felsőbbségét rendelte ki, és kompetenciát adott neki. Amely kompetenciát nem léphet át egy vezető. Én nem vagyok arra felhatalmazott, hogy a népemet vezessem. Erre kompetenciát kapott a jelenlegi kormányunk, illetve parlamentünk. Ők azzal a hatalommal rendelkeznek, hogy irányítsák, védjék, vezessék ezt a népet. Na most, testvérek, nagyon fontos dolog, hogy akárhol is vagyunk vezető pozícióba téve, ugyanakkor mindig benne vagyunk egy alattvalói pozícióban is. Vagy polgári pozícióban, mindegy most, hogy mondom. Valahol érdekes dolog ez, hogy az egyikbe vezetők vagyunk, a másikban meg vezetettek. Mindnyájan benne vagyunk egy ilyen hatalmas struktúrába, hogy otthon én vagyok a vezető, de itt a gyülekezetben már nem én vagyok a vezető, hanem itt van egy testület, amelyik vezet. Az országban meg pláne nem én vagyok a vezető. Az egyházban is alkalmazott vagyok, nem csak a gyülekezeti, hanem a református egyházé. Az államban is egy alkalmazott vagyok, egy állampolgár vagyok. És bárhova megyek, mindenhol vannak kötelességeim. Jogaim is vannak, de kötelességeim is. Na most, testvérek, nagyon fontos dolog ezeket a dolgokat fölfognunk, hogy nekünk akár vezetők vagyunk, akár vezetettek vagyunk, mind a kettők vagyunk, szükséges, hogy az Úrra figyelve használjuk azt a hatalmat, amit kaptunk, illetve hajoljunk meg azelőtt a hatalom előtt, amit Isten helyezett fölénk. Hogyha mi ezt csináljuk, testvérek, a Biblia szerint, akkor mi politizálunk. Vannak emberek, akik úgy ettől a szótól is irtóznak, hogy politika, meg politizálás. Nem kell tőle, a reformátusoknak nem kell ettől félnie. Politizálás az, amikor mi a családban, a nemzetünkben, az államban, amiben élnünk kell, abban a kulturális szférában, ahol mozgunk, vagy éppen az egyházban, keressük és cselekesszük, amit Jézus akar tőlünk. Ez a politizálás a Bibliában a szó legnemesebb értelmében. A közösség dolgait befolyásolom azzal, hogy én, mint férj, hogy élek a családomba. A közösségre kihat az, hogy én, mint nem magyar nemzet tagja, hogy élem az életemet. Nem csak otthon, hanem mondjuk az utcán is, meg a közlekedésbe. Vagy kihat az, hogy az egyházba hogy mozgolódok, mit csinálok, mit nem csinálok, az is kihat az egész társadalomra. Tehát mi politizálunk. Jeremiás próféta politizált akkor a szó legnemesebb értelmébe, amikor megvásárolt egy darab földet Isten parancsára, abból a földből, az ő hazája földjéből, amire azt mondták a kortársai, akik mellette voltak, hogy itt már semmi nem lesz, itt már végünk van, elsöpörnek minket. Ezen a földön többet nem adunk, nem veszünk, semmi nem fog, megsemmisülünk. Erre Jeremiás vett egy darab földet, mert Isten azt mondta neki, hogy vegyél itt egy darab földet, és jelezd a kortársaidnak ezzel a gazdasági akcióval, hogy dehogy nem. Itt még ti majd, igen, el fogjátok hordozni a büntetést, ami most rátok jön, de utána visszajöttök, és lesz még itt kereskedés, meg földművelés, meg termés, meg eső, meg minden, amit megígértem. Tehát, testvérek, mi politizálunk, ha tetszik nekünk, ha nem. Bele vagyunk ebbe az egész nagy rendszerbe állítva, és a magunk helyén valamit csinálunk. Életszférák. Most itt lezárom, mert aztán elcsapongatnak a gondolataim, meg a tieitek is. Látjuk, tehát Isten szuverén Úr az egész mindenség fölött úrrá tette Jézust. Ezt az egész mindenséget Isten ilyen kis szeletekre osztotta. Életkörökre, életszférákra osztotta fel. Ezekbe belehelyezett minket. Egyfelől úgy, mint vezetőket bizonyos szférákba, másfelől úgy, mint alattvalókat, polgárokat egyes életszférákba. És mindegy, hogy mik vagyunk ezekben a szférákban, nekünk keresni kell, hogy mit akar a legfőbb Úr, aki az összes életszféra fölött Úr, mit akar Jézus, hogy cselekedjek. Mint családfő, mint nemzetnek egy polgára, mint egy államnak a tagja, mint az egyháznak a tagja, mint egy kulturális közösségnek a tagja. Mit akar az Úr Jézus? És ha én megtaláltam, és azt cselekszem, akkor politizálok. Tudtok követni, remélem. A harmadik pontra ugorjunk, testvérek. Mert meg kell vizsgálnunk, hogy itt vannak ezek az életszférák, most mindegyikről nem tudunk beszélni, de szeretném kiemelni a nemzeti, meg a politikai, tehát a második és a harmadik szférát. Mi a mi feladatunk, mint keresztényeknek, hívő embereknek a nemzetünk, illetve hát az államunk területén, körében, szférájában, közegében. Mi itt a feladatunk? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Kérdezi egy hívő ember, mindig ezt kérdezi, nem csak hogy az én egyéni életemben, hanem a nemzetem életében, a hazám életébe, a kultúrám érdekébe, az egyházam érdekébe, minden te, Ura, azt mondd meg nekem, hogy mit csináljak ezekbe az életkörökbe. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És itt a református etikának, testvérek, van egy alapvető igehely, amiből kiindul, ez pedig a fele barát szeretetének a parancs. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az első dolga az embernek, hogy szeresse Istent, utána pedig szeresse a fele barátját. Ez a református etikának az alaptörvénye. Erre építik szerest fele barátodat, mint magadat. Ez a szeretet, ez a fele baráti szeretet pedig sokféle formában ölt testet. Sokféle formában. Például a fele baráti szeretet egyik megnyilvánulási formája a felsőbbség tisztelete. A mindenkori felsőbbség tisztelete. Akit Isten akár a családba, de most nem a családról beszélünk, hanem a nemzetünkről és a mi politikai közösségünkről, Magyarországról, itt Isten adott nekünk egy felsőbbséget. Nem egy ember vezeti az országot, van egy kormány, amelyiknek a vezetője Orbán Viktor. De van egy parlament, amelyben azok ülnek, akiket mi választottunk. Ez a felsőbbségünk, és ők a hatalmukat, ahogy mondtuk, láttuk, Istentől kapták. Nincs olyan, hogy egy jobboldali kormánynak Isten adja a hatalmat, de egy baloldalinak már nem. Mindegy, hogy jobb vagy baloldali, Istentől van minden felsőbbségnek a hatalma, még Hitleré is, még Sztáliné is, Rákosié is. Minden hatalom Istentől jön. És ebből fakadóan nekünk minden felsőbbséget, amit Isten fölénk állított, tisztelnünk kell, mert tudnunk kell, hogy bennük Istennel állunk szemben. Tisztelnünk kell, testvérek, és a tiszteletben benne van az is, hogy engednünk kell nekik, ha olyan dolgot kérnek tőlünk, ami Isten szerint való, Isten igéje szerint való. Ha olyan dolgot kérnek, parancsolnak, kényszerítenek ránk, ami nem Isten szerint való, akkor azt kell mondjuk, amit az apostolok mondtak, Istennek kell inkább engednünk, mint az embereknek. Jézus szavai is bátorították ugye a környezetét, amikor az adókkal kapcsolatban kérdezték, és Jézus azt mondta, adjátok meg, ami a császárnak, a császár, azt, amivel neki tartoztok, ami a császáré. És adjátok meg Istennek, ami az Istené. Egyszerűen, testvérek, az, amivel ma találkozunk, hogy bármilyen felsőbbséget, figyeljétek meg ezt a mai világba, ez döbbenet egyébként, hogy Istentől adott, van egy struktúra, amivel Isten oszt ki hatalmat felsőbbségeknek, és manapság az emberek semmiféle felsőbbséget maguk fölött elismerni nem akarnak. Abszolút individualisták az emberek. Az mindegy neki, hogy a családról van szó, az egyházról van szó, vagy bármiről van szó, a nemzetről, vagy az államról van szó. Teljesen mindegy. Utáljuk, megutáltuk az Istentől fölénk adott felsőbbséget. Olyan alpári módon gyalázzák a jelenlegi kormányt is emberek, hogy fölháborító. Nem a kormány működése fölháborít, hanem az, ahogy ezt némelyek megengedik maguknak, hogy mindenféle rágalmakat, hazudozásokat szórjanak ezekre az emberekre. Hát én el vagyok ámulva. Ugyanúgy nem lehetett volna mondjuk a Gyurcsány kormányt se nyakló nélkül alpári módon gyalázni. Az se lehetett volna, de mostanit se lehet. Megvan a helye annak, hogy valamit kritizáljanak a hívő emberek egy társadalomba, egy politikai közösségbe, de ennek megvannak a határai. Mert tudnom kell, hogy akit én most kritizálok, annak a hatalma Istentől jött. És nem lehet csak úgy nekiesni, mint ahogy sokan ugye veszik a bátorságot, és nekiesnek. És mondják, nekem mondja valaki, az jelenlegi kormány mindenki hazudik, lop, csal, többet lapnak, mint a másik, meg nem tudom. Hát álljon már meg a fáklyás mellett. Ennek a kormánynak egyik másik tagját, vagy legalábbis ott alattuk egy-két embert ismerek, hívő emberek, akik becsületesen élnek. Mi ez? Miféle hozzáállás ez? Azért már ne ragadtassuk el magunkat, ugye? Pláne, ha az ember tudja, hogy Istentől jön a felsőbbség hatalma. Van lehetséges kritikát gyakorolni, és lehetséges valamit kifejezni, hogy az nem úgy van, vagy szerintem az nem úgy kellett volna, vagy valami. És ezt megfelelő fórumokon el is lehet mondani. Sőt, el lehet juttatni a kifogásainkat a legfelsőbb fórumig. Calvin János beszélt arról, vannak a Magistratus Inferiores, így nevezte őket, a köztes tanácsok, amik a nép és a legfelsőbb hatalom közé be vannak így iktatva, és ott elmondhatja egy polgár, hogy neki milyen kifogása van, és kereshet rá valamiféle jogorvoslatot. De az, hogy nyakló nélkül az emberrel elszalad a ló, és akkor mond olyan dolgokat, amik hát már az biztos, hogy nem is igaz, de arra jó, hogy másokat bemocskoljunk és lejárassunk, akiknek a hatalma mégis Istentől van, az már nem helyén való. A fele baráti szeretetet is túllépi, testvérek. Tehát figyeljétek meg, a lényeg, testvérek, hogy megértsük, hogy Istentől van minden felsőbbségnek a hatalma. A családba is. De a társadalomban is, egy politikai közösségben is, egy nemzetben is. És ezért, hogyha valamit mond ez a felsőbbség, akkor azt úgy kell vennünk, mondja Calvin, mintha Isten mondaná. És ha egy kormány azt kéri tőlünk jelen esetben, vagy egy parlament a fő többsége azt kéri tőlünk, hogy álljunk oda melléjük egy nem szavazattal, akkor nem kéne itt ilyen meg olyan reklámokat, meg nem tudom én mit nyomatni az emberek fejébe, ezer plakáttal, meg jól sikerült, rosszul sikerült szövegekkel, hanem akkor az emberek azt mondanák, hogy hát persze, hát kérnek tőlünk egy józan dolgot, hát persze, hogy megtesszük. Azt kérték, hogy szavazzunk nemmel. Ez ige ellenes kérés? Dehogy ige ellenes. Nyugodtan elmehetek, hogy nemmel szavazhatok. Ha ige ellenes lenne, akkor... De hát nem ige ellenes. Nem ige ellenes, mert a kormány csak annak a feladatának akar eleget tenni, hogy a hazánkat védelmezze, oltalmazza. Ez bibliai kötelességenek, ugyanúgy, hogy egy apának kötelessége, hogy védje meg az ő saját családját, ha rátámadnak arra, és meg is védjük, van puska, meg fegyver, meg minden van már otthon, mert megvédjük a családunkat, ugye? A kormánynak ugyanaz a feladat a nagyba, hogy védje meg a családot, illetve a nagy családot, a nemzetet, a népét. Ha ebbe segítséget kérnek a néptől, miért mondja a nép, hogy nem? Ha én ott állok az ajtóban, mert három ember akar betörni, azt kérem a feleségemet, hogy te segítsél már, akkor a feleségem azt mondja, nem. Hát segítsél, már titeket védelek. Nem. Hát akkor lesz, ami lesz. Akkor is védem őket, de hát jobb lett volna, ha adogatja a golyókat. Olyan egyszerű dolgok ezek, testvérek, ami nemzetünk életében. És tehát van egy ilyen kötelességünk, hogy tisztelni kell azt a hatalmat, amit Isten helyezett fölénk. Lehet kritizálni, de azon a határon belül maradva, hogy ne ragadtassuk el magunkat, hanem maradjunk meg ott, ahol meg kell maradni. És nehogy Isten ellenségévé legyünk akkor, amikor egy Istentől való hatalmasságra támadunk rá. Na most a másik dolog, testvérek, a felebarát szeretetével kapcsolatban a hazafiúi szeretet, vagyis ez a honfitársainknak, a néptársainknak a szeretet, a hazaszeretet, testvérek. A hazaszeretet, testvérek, jelenti az egy nyelvet beszélő magyarok, azaz nemzetünk beli társainknak a szeretetét. Szeretjük őket, akár a családtagjainkat, akár összetartozunk velük, vagy nem tartozunk összevérségileg, szeretjük őket. És igyekszünk védeni egymást, segíteni egymást, fejleszteni egymást, felvirágoztatni egymást, együtt sírunk egymással, együtt örülni a másikkal, egyáltalán sorsközösséget vállalni. A felebaráti szeretet az egy sorsközösség vállalása a nemzetbeli társaimmal is. Akár Magyarországon élnek, akár azon kívül, de akár ebben az országban élnek. Akkor is. Ez a felebaráti szeretet megnyilvánulása, testvérek. Ez egy egészen elképesztő dolog, amit sokszor lát az ember hívő keresztényeknél is, hogy vagy beleesnek egy olyan szélsőséges nemzetimádásba, nacionalizmusba, hogy csak úgy füstöl, a számukra a magyarsága nem tudom micsoda, már isteni szintet ér el a magyarság, ami hívő ember nem teheti meg. A magyarság nem Isten, nem Jézus. Az Isten fölötte áll, Jézus Krisztus fölötte áll a magyarságnak. A nemzet istenítése rossz, de a nemzet megvetése is rossz, a másik ló másik oldala. Amikor meg nem törődök vele semmi, mert csak én vagyok a fontos. Én vagyok a fontos. Hát nem. Isten teremtette a mi őseinket, adott nekik egy saját nyelvet, egy saját gondolkodásmódot, létrehoztak egy saját kultúrát, ide mentek, oda mentek, letelepedtek azon a helyen, ahol most lakunk. Ide tett minket Isten, itt dolgozott ebbe a népbe, hozta az evangéliumot, megadta nekünk azt, hogy legyen egyház ebbe a népbe. És szeretnünk kell a honfitársainkat. Ez egy olyan dolog, testvérek, hogy amikor mi Jézusba hiszünk, sokszor azt hiszik, hogy akkor ilyen kozmopolitává válunk. Nem válunk kozmopolitákká. Isten bennünket a népünk szeretetébe inkább azt mondom, hogy megerősít és megtisztítja ezt a szeretetet. Nemesíti ezt a szeretetet. Józanná tesz bennünket. Látjuk a saját népünknek is a hibáit. Látjuk az erényeit is. De józanná tesz minket. Nem kiemel a népből, hanem éppen, hogy beleilleszt minket a népünkbe. Van erre valami bibliai példa? Na ezért olvastam fel a római levélből ezt a pálapostoli résztestvérek. Hát csak olvasgassátok még egy kicsit. Azt mondja pálapostol, hogy én az én népemet, a zsidó népet, mert zsidó ember volt, a zsidó népet, annak a tagjait én úgy szeretem, hogy én az ő üdvösségük érdekében még azt is vállalnám, hogy elkárhozzak, hogy átok legyek. Hát ez egészen megdöbbentő, testek. Elkárhozna azért, hogy ha csak némelyeket az ő népéből Krisztushoz, vagy hát Isten igaz imádatára segíthetne. Inkább én veszek, de ők üdvözüljenek. Ők legyenek boldogok örökké. Értitek? Lehet mondani, hogy ez nem a nép társainak, vagy fajtársainak, vagy vértestvéreinek a szeretete? Hát ez nem lehet ezt mondani, testek. Ez nép szeretet, ez haza szeretet. És ezt én meggyőződésem, testvérek, hogy ezt Pál apostolnak nem volt könnyű leírni, mert ha olvassuk az ő életét, azt látjuk, hogy pont a fajtársai voltak, vagy néptársai, akikkel egy nyelvet beszélt, azok voltak, akik mindig ütötték, verték. Hát nem tudom, majdnem megölték. Meg fölgerjesztették ellene a sokaságot, meg minden gazemberséget elkövettek ellene, és ő mégis ezt írja a római levélben, hogy én még el is károznék, ha ezzel megmenthetnék közülük némelyeket, mert szeretem őket. Ez nekünk, testvérek, példa. Példa, hogy mi is ezt próbáljuk meg fölfogni és megérteni. Ez a Pál, aki egy másik helyen egyébként a római levélbe, aki az Istent, illetve Jézus Krisztust olyan lángoló szívvel szerette, testvérek, ez őt nem akadályozta abban, hogy a saját népét szeresse. És úgy szereti őket, hogy a római levélnek egy másik részén azt mondja róluk, hogy ők az én testem. A saját testének nevezi őket, az a szó, amit atyám fiainak fordít a Biblia, az eredetibe szarx, az én, ami azt jelenti test, az én testemér. Testem. Mint az én test részeim lennének a többi zsidó emberek, mondja. Hát most, testvérek, szabad nekünk így gondolkozni? Azt hiszem, hogy szabad. Kell szeretni a saját honfitársainkat, akkor is, ha olyanok, amilyenek, hívők, vagy hitetlenek, vagy istentelenek, vagy nem tudom micsodák, akkor is nekünk nem gyűlölettel kell feléjük, és megvetéssel, és közömbösséggel viszonyulni, hanem meg kell tanulnunk őket szeretni. És azt, ha szeretjük őket, akkor a legmesszebb menő áldozatokig készek leszünk értük. Felebaráti szeretet. Na, ma hallom is, hogy amikor mondják ezt, mondom ezt, akkor kérdezik, hogy de hát az idegenből menekülők befogadása is felebaráti szeretet? Az idegenből menekülők befogadása az igen. A menekülők befogadása, hangsúlyozom. Különösen a hitünk cselédeivel szemben, akik menekülni kénytelenek valahonnan, mert az életük, a hitük miatt veszélybe forog, ővelük szembe kell nekünk segítséget tanúsítani. Csak itt most már manapság nem az a kérdés, hogy itt most mi menekülőkkel állunk eszembe. Itt nem menekült hullám van, testvérek, meg kell ezt értenünk, és el kell fogadnunk ezt a dolgot, ha van egy kis józan eszünk, hogy itt nem menekülőkkel állunk szembe, hanem itt népvándorlással állunk szembe. Én úgy mondanám még keményebben, hogy hódítással állunk szembe. Itt egy olyan tömeg jön, amelyiknek csak egy elenyésző kis része valóban menekül. A nagyobb része nem menekül, hanem át akar költözni a világ egyik feléből a másikba, ahol nagyobb gazdasági jólétet, anyagi jólétet és élvezeteket remél magának. Na már most, testvérek, csak hogy ez egy óriási problémát hoz magával. Azt hiszem, ezt mindenki be tudja látni. Jön egy nép, amelyiknek egy saját vallása van. Ez a vallás, testvérek, az iszlám vallás. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez keresztény barát, meg zsidó barát vallás. Ha véletlenül ezt hiszi valaki, az téved. Nem lehet ezeket összebékíteni egymással. Az iszlám gyűlöli a zsidókat a saját dokumentumai szerint, a Korán szerint, és gyűlöli a keresztényeket is. A Krisztusnak a legnagyobb ellenségei. Az a reformáció idején azért voltak annyira ellen a törököknek, mert azt mondta, hogy iszlám vallásúak voltak, ezek a Krisztust gyalázzák. Krisztusról nem ismerik el, hogy Isten, nem ismerik el, hogy megváltó, kerekperezt tagadják, és Krisztus fölé odaemelik Mohamedet. Ez a Korán. Most ennek a népnek, amelyik jön, nem csak, hogy egy más vallása van, mint annak, amelyik itt még éldegél, hanem ennek a népnek, testvérek, más a törvénye, más a jogrendje. Ezt is tudjátok. Abszolút az ő jogrendjüket úgy hívják sharia. Az a jogrend az a Koránon nyugszik, Mohameden nyugszik. A mi jogrendünk, az európai jogrend, meg leginkább a Biblián nyugszik, és egy keresztjén, még mindig keresztjén alapokra épül, akkor is, hogyha már sok helyen eltér tőle, de mégis két külön jogrend szerint él ez a nép, meg ez a nép, amelyik itt van. És most jön be ide ez, és hozza a saját jogrendjét, és esze ágában nincs alkalmazkodni az itt élők jogrendjéhez, hanem létrehozzák a maguk kis önálló kis csoportjait, meg negyedeit, meg városrészeit már Európában sok helyen, ahol az ő saját jogrendjük szerint élnek. És már is egy példa csak, a sharia engedi a többnejűséget. Ezért aztán akkora szaporodási rátájuk van ezeknek a népeknek, amiből adódik egy következő probléma. De a mi jogrendünk meg nem engedi a többnejűséget. Ha mi van most a mi jogrendünkben itt Magyarországon, csak egy férfinek egy felesége lehet, de bejön egy tömeg, először 20 000, aztán még 20 000, aztán még 20 000, és őnek meg lehet, és nem fognak a miénkhez engedelmeskedni, hanem ők többnejűséget élnek. És akkor egyszer csak kinevezik majd az ő saját politikai képviselőiket, és bejutnak a parlamentünkbe, és elkezdik követelni, hogy Magyarország is vezesse be a többnejűséget. Kezditek fogni, hogy milyen borzasztó feszültségek jönnek ebből? Hát akkor a nagy probléma, testvérek, hogy itt egy nép, amelyiknek egy férfinek van nem tudom hány felesége, és legalább mindegyiktől 3-4-5 gyereke. Hát ezzel még ha akarnák, se tudnánk fölvenni a versenyt, ugye? Hát és ráadásul hát sajnos az van, hogy mi megírtjuk saját magunkat, ugye? Évente nem tudom én hány 10 000 gyereket ölünk meg, mi magyarok is, de Nyugat-Európában ugyanez a helyzet. Az őslakos népek fogynak, miközben jön egy másik nép, amelyik olyan dinamikusan növekszik, mint a fény. Igaza volt annak, aki azt mondta, hogy csak egy kis matematikai tudás kell ahhoz, hogy megszámoljuk, hogy körülbelül hány évtized kell ahhoz, hogy ledaráljanak minket. És akkor kezdjük, testvérek, érzékelni azt a dolgot, hogy hoppá-hoppá. A menekülőket, különösen ha keresztjének, el kell fogadnunk, segítenünk kell őket bátorítani. De aki nem az, hát ottan alapvetően máshogy kell föllépni. Ha nem menekülők, hanem népvándorlás és hódítás, akkor egy kormánynak, egy kormányzatnak a kutya kötelessége, hogy az övéit védje. És biztosítsa, hogy az a nép, amelyik az ő határain belül van, a saját jogrendje szerint szabadon, szuverén módon élhesse az életét. Szeretjük az ellenségeinket, testvérek, szeretjük a vándorokat is, egyébként 700 legalább szír gyereknek otthoni iskoláztatását támogatjuk. Afganisztánba kórházat építettünk, meg nem tudom néhány úton, módon próbálja ez a kis szegény ország is a mi adópénzünkből segíteni ezeken a területeken az ott élő embereket. De Az, hogy ide befogadjunk, testvérek, valóban azt mondom, hogy először 20 000, aztán majd jövőre is 20 000, és olyan iszonyú terhet jelent a magyar szociális szférára, hogy mi ezt el se tudjuk képzelni. Összeomlana az egész szociális szféránk. És amikor elveszik a nyugdíjat majd az emberektől, meg lecsökkentik, meg nem emelik egyáltalán, akkor majd gondolkozhatnak rajta a magyarok, hogy most hogy is kellett volna szavazni. Vagy amikor összeomlik az iskola rendszerünk, ez is bekövetkezhet nagyon könnyen, amúgy is inog, még rosszabb lesz. Nem beszélve az egészségügyi rendszerünkről, ahol önálló ellátást igényelnek ezek az emberek, mert ők nem hajlandók, hogy egy ápoló nő hozzájuk nyúljon. Szóval nem is tudjuk fölmérni, testvérek, hogy ez hova vezet. Akár már egy kisebb tömegnél is, hát még hogyha ez így elszaporodik közöttünk. Úgyhogy szeretjük a fele barátunkat, de maradjunk meg józan embernek, és amit megvédenünk kell, mert Istentől kaptuk, azt védjük. De az utolsó ponthoz jövök, mert már nagyon elment az idő. Meg felhatalmaztok még, hogy elmondjam? A fele baráti szeretet legutolsó kötelessége ránk nézve, hogy hirdessük az evangéliumot, testvérek. Ez a legnagyobb kötelességünk. A kötelességünk az is, hogy tiszteljük a hatalmasságokat, kötelességünk az is, hogy szeressük a honfitársainkat, mert Istentől kaptuk őket, kötelességünk az is, hogy a menekülőknek segítsünk, akik tényleg menekülők, különösen a hitünk cselédeiről van szó, de a legfontosabb feladatunk, hogy hirdessük a Krisztus evangéliumát. Azt, hogy Isten igent mondott, most nekünk ma nemet kellene mondani, de azt a népünknek meghirdetni kell, hogy Isten igen mondott rejánk, hogy van Jézus Krisztus véréért kegyelem és bűnbocsánat, és lehet új életet kezdeni, és lehet egy boldog életet élni ezen a földön is, és oda át is, majd a halál után is. Egyszerűen nekünk magyaroknak, testvérek, hallani kell, és a magyar honfitársainak is hallani kell újra meg újra, hogy Isten kegyelmes hozzánk a Krisztusért, és ezért térjetek ő hozzá, hogy szabadok legyetek, hogy igazán örvendezők legyetek, hogy örök életetek legyen. Igazi bűnbánatra, igazi megtérésre van szüksége a népünknek, testvérek. És a fele baráti szeretet az nem tagadja meg azt, hogy én az evangéliumot elmondjam az embertársaimnak, itt ebbe az országba, sőt, el kell, hogy mondjam, mert szeretem őket. És hívnom kell őket Krisztus követésére, Krisztus hitére, hogy adják át az életüket, és ne vessék meg, hanem éljenek neki. No, kérdés az, hogy megengedjük-e a brüsszeli diplomatáknak, hogy hatalmukkal egyre inkább egyébként visszaélve, megrabolják a szabadságunkat, illetve megerősítjük-e a kormányunkat abban, hogy a népünk szabadságát védelmezze. Erről van szó. Imádkozzunk azért, hogy adjon az Isten nekünk is, de nyilván népünk többi tagjainak is elég bölcsességet ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe tudja már kimondani azt a nemet, amit ki kellene mondania. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy igédben úgy felvilágosítasz minket, és olyan megdöbbentő az, amikor az igének az összefüggéseit, belső titkait felfedezzük. Köszönjük, hogy ma láttattad velünk, hogy te szuverén Úr vagy. Láttattad azt is, hogy te vagy az egész mindenségnek az Ura, és ezt az Uralmat Krisztusra bíztad. Mindent az ő lábai alá vetettél. És köszönjük, hogy láttattad azt, hogy ez a mindenség, ez különböző szférákra, zónákra van osztva, amelyek mind a Krisztus lába alatt vannak. És mi, mint hívő emberek itt élünk ezekben a zónákban, és mindenhol keresnünk kell, hogy mit akarsz te, Jézus? Mi a te akaratod, Uram? Nem vonhatjuk ki magunkat egyik szférából sem, amely fölött te uralkodsz. Nem adhatjuk át egyik szférát sem másoknak. Ott kell lennünk, és ott kell kérdeznünk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Segíts ezt kérdeznünk, apaként, magyar emberként, ennek az országnak az állampolgáraként. Segíts bennünket, hogy egyházunk tagjaként, vagy kulturális közösségünk tagjaként is keressük szüntelen, hogy mit akarsz tőlünk, megváltó Úrunk. Köszönjük, hogy te eligazítasz minket, tanácsolsz minket. És áldunk azért, mert a fele baráti szeretetet helyezted ma is a szívünkre, és ennek különböző formáit. Köszönjük néked, hogy tisztelhetjük a tőled való felsőbbséget. Köszönjük néked, hogy szerethetjük a magyar embereket. Köszönjük néked, hogy tehetünk azokért is, akik valóban hitünk cselédeiként rászorulnak a segítségünkre. És köszönjük, hogy hirdethetjük az evangéliumot. Segíts bennünket, Urunk, hogy kellő bölcsességgel, kellő józansággal járjunk el minden kérdésben, amiben eligazítasz minket. Most nagyon kérünk téged azért, hogy rázd föl a mi népünket, és segíts, hogy jól tudjon dönteni a mai napon, és tudja kimondani azt a nemet, amit ma ki kell mondani. Köszönjük néked, hogy vannak most olyan vezetőink, akik népünk védelmében, érdekében nagyon sok nehézséget, feszültséget vállalnak. Kérünk, erősítsd meg őket is, és bennünket is, Urunk. És leginkább azt kérjük, hogy a mi népünket vond magadhoz, hogy ne az istentelenségben, az önzésben, az egoizmusban élje az életét, hanem tudjon feléd fordulni, és megtaláljon téged, és megtaláljuk egymást is, és fölfogjuk azt, ami a saját érdekünk. Kérünk téged, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön. Áldunk téged azért, hogy így meghallgatod esedezésünket a mai napon, és hisszük, hogy a te kegyelmed mindent jól intéz. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassátok meg még a hirdetéseket! Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Van egy családi napos meghívónk, szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, október 16-án családi találkozó lesz itt a gyülekezetben, előadásokkal, beszélgetésekkel, különböző foglalkozásokkal, játékokkal, a gyerekekkel, délben ebéd lesz, és azt kérném, hogy ha valaki ebédre jelentkezik, akkor iratkozzon föl arra a papírra, ami jelenleg az iratterjesztésünknél Áginál található. Ebédre kérem a testvéreket, hogy ha csak egy mód van rá, és tudják már, akkor jelentkezzenek, és írják föl a nevüket, hogy hány főre készítsük az ételt. Köszönöm szépen a jelentkezést. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.